Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Melyiket válasszam? Egyáltalán belemerjek-e ugrani a jól működő és takarékos dízelem után egy hibrid, esetleg egy villanyautóba? Egyre égetőbb kérdés, amely mind többeket foglalkoztat, ahogy egyik oldalon sorjáznak az állami kedvezmények, a másik oldalon pedig sokasodnak a hagyományos hajtású járműveket érintő környezetvédelmi és uniós fenyegetések. Nemrégiben arról beszéltünk műsorunkban, hogy ahogy sokasodnak a hibrid autók a kínálatban, tisztában kell lennünk azzal, nem minden hibrid felirat jelent csúcskategóriát. Sőt, bőven akadnak csupán marketing szempontból értékelhető műszaki megoldások. Hiszen ha valahol, hát az elektromos hajtásláncok között, népiesen szólva, zongorázni lehet a különbséget technológiai színvonalban. Pedig a megalapozott döntéshez ma még rettentően kevés információt nyújtanak a hirdetések. Egy, kettő, három vagy négy motoros változata jó? A szinkron vagy az aszinkron motoros? A 48 voltos vagy a 400, netán a 800 voltos akkucsomag? És abból is a lítium-ion vagy inkább a még nem létező szilárd test akkumulátoros, ami jó megoldás és tartós? A következőkben újra Papp László műszaki szakértőnkkel beszélgetünk, aki segít eligazodni a kérdések tengerében. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Én, ha most kellene választanom villanyautót, nem tudnék dönteni. Először is az ár nagyon fontos számomra, mert azért jól meg kéne gondolnom, hogy egy kis alsó-közép alatti, tehát egészen kis kategóriás autóért én nem adok 8-10-12 millió forintot, csak úgy. Másrészt nyilvánvalóan nézném a márkát is, mert még én a márkákban hiszek, vagy legalábbis még régen hittem, aki tudja, mit hoz a jövő. Aztán nem tudom, hogy a műszakilag mit tartalmaznak ezek az autók, mert nagyon szűkszavúak egyébként a műszaki leírások. Van benne egy pár adat, van a hatótáv, meg a töltési teljesítmény, egy-két apróság, a gyorsulás, és semmi több. De nem tudom, hogy műszakilag mit tartalmaz egy villamos autó. Te milyen alapon választanál?
Térjünk vissza először arra, amit az elején mondtál, hogy a bevált dízelautó helyett. Én úgy tenném fel, hogy a bevált dízelautó mellett. Ugyanis, hogyha megnézzük a villanyautóknak a helyes használatát, hadd fogalmazzak így. Egy villanyautó igazából a városi közlekedésben tudja kifejteni az előnyeit. És itt nem számít az, hogy 200 vagy 300 vagy 500 kilométer a hatótávja, hanem hogyha 100-150 kilométer biztosan elmegy, az általában elég egy még sokat járó embernek is egy napra. És aztán éjszaka föl lehet tölteni. Tehát nekem az a véleményem, hogy ilyen célra kell a villanyautót venni, vagyis városi szaladgálás, munkába járás, ügyintézés erre ideális. Hogyha már hosszabb távokat kell megtenni, akkor érdemes végig gondolni azt, hogy van-e lehetőségem, türelmem arra, hogy útközben megálljak akár órákra tölteni, figyelembe véve azt, hogy az ilyen gyors töltők és a közutak mellett elhelyezett töltők azt jelentenék, hogy drágábban autózom, mint egy benzines autóval. Mert a villanyautó akkor olcsó, hogyha otthon tudom tölteni. Tehát magyarul akkor még egyszer ráközelítve a kérdésre, szerintem ideális az a villanyautó, amit egyébként a magyar állami támogatás is preferál, a 11 millió alattiak. Mert hát most a dolog úgy néz ki, hogy 6 és 60 millió között mindenféle villanyautó előfordul.
Hát igen, de túl drága azért 10-12 milliót kiadni egy olyan autóra, amelynek erősen korlátozott a felhasználhatósága, és mondjuk egy városi forgalomra van igazából tervezve. Én olyan autót szeretek, amiben beülök, és ha van kedvem elmegyek Berlinben egy fenékkel, meg még haza is jövök esetleg, akkor kell majd tankolnom, és olyan autót szeretnék, amivel itt a városban is tudok szaladgálni egyik kerületből a másikba, és tudok vele parkolni, és hogyha úgy gondolom, akkor megtankolok a ilyen-olyan bevásárlóközpont olcsó tankol kutyánál, vagy esetleg egy színes kútnál, hogyha több pénzem van.
Most csúnya dolgot fogok mondani, ez az idő elmúlt. Vagy hogyha mégis egyetlen egy autóban akarod megtestesíteni a belső égésű motoros autó és a villanyautó előnyeit, akkor hibridet kell venni. Mert a hibrid autót is ugyanúgy fel tudod tölteni a bevásárlóközpont parkolójában, meg lehet vele tenni 30-50, most már inkább 60 kilométert is némely esetben, egy nap alatt két töltés közt, és ugyanakkor, hogyha messzebbre kell menni, ott a belső égési motor, és az gond nélkül tudja azt, amit eddig tudtak a belső égési motoros autók.
Mi kerül egy elektromos autóban 8, 10, 15, 20, 30, 60 millió forintba?
Na ez jó kérdés.
Egyszerűbb azt mondták, mint a benzinautó.
Hát a legelső villanyautók valóban egyszerűbbek voltak, aztán rájöttek arra, hogy ha ezt a villanyautó, ennek a használhatóságát ki akarják tágítani, meg a komfortját, meg a szolgáltatásait, már nem egyszerűbb, mint a belső égésű motoros autó. Na nézzük, mi kerül sokba. Hát először is maga az akkumulátor. Ez a legdrágább alkatrésze a villanyautónak. Méghozzá ez azt jelenti, hogyha mondjuk egy kis villanyautóhoz, amelyik kerül, számokat mondok csak 5-6 millió forintba, akarok egy akkumulátort venni, az a villanyautó vételárának a kétharmadát is kiteheti, tehát 4-5 millió forintba is kerülhet egy komplett akkumulátor csomag. Na de nézzük meg azt, hogy kell-e ehhez ilyen egyáltalán, már úgy értem, hogy tartalékalkatrészként. Egy ilyen akkumulátornak az élettartamára azt mondja a gyár, 7-8 év garanciát vállalnak rá oly módon, hogy maximum 160 ezer kilométerig, és ez alatt vállalják, hogy nem csökken a kapacitás 70% alá. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha 200 kilométert ment újkorán a villanyautó egy töltéssel, akkor elképzelhető az, hogy 7 év után már csak olyan 140-et fog menni, ez ugye a 70% kapacitás, és még mindig azt mondja a gyár, hogy kérem szépen, ez így rendben van. Tehát el kell felejtenünk azt, hogyha mondjuk vettünk régen egy 10 éves dízelautót, az ment újkorán is 1000 kilométert egy tankkal, meg 10 éves korában is. A villanyautó erre nem képes, mert az akkumulátor degradációja szép folyamatosan, de mindig ott van.
Akkor sem, hogyha másfajta akkumulátor van abban az autóban? Mert ugye erről is nagyon, hogy mondjam, hallgatnak azért a műszaki könyvek, hogy összevessék az akkumulátorokat. Milyen fajta van? Az olcsóbb autóban olcsóbb akkumulátor van, gondolom, a drágában meg drágább, és a szilárd testre vár most mindenki, hiszen az lenne az igazi megváltó.
Nos, hát ez az úgynevezett degradáció, tehát kapacitás csökkenés, megvolt a régi autókban is az ólom akkumulátoroknál, magyarul az indító akkumulátoroknál, csak akkor nem foglalkoztunk vele sokat, mert vettünk 20 ezerért egy újabb akkumulátort 5-6 év után, ha addig eltartott ugye az eredeti, és mentünk tovább.
Nekem 9 évig tartott az első.
Ilyen is van, de egy modern autóban nem tart addig, mert teljesen más az igénybevétele, más a szerkezete. Nos, az a helyzet, hogy alapvetően ma a villanyautók szinte mindegyik lítium-ion akkumulátort használ.
Tehát ebben is különbség?
Apró különbségek természetesen vannak, és ezt ott lehet lemérni, hogy például egy e-Golf esetében, amelyik az első széria tudott 190 kilométert menni a gyár szerint szabványos körülmények között mérve, majd ugyanez az autó néhány évvel később, ugyanakkora, ám de fejlesztett akkumulátorral 300-at, mármint ugye megint csak szabványos körülmények között mérve. Tehát magyarul jelentősen megnőtt a hatótávolsága, ugyanakkor a térfogatban más technológiával elkészített akkumulátorral.
Ez azt jelenti, hogy akkor az akkumulátort figyelembe véve az jó összehasonlítási alapot jelent, hiszen majdnem minden autómodellben ez van. Tehát így össze tudjuk hasonlítani. Másik villanymotor, milyen fajta? Szinkron-aszinkron. 1-2-3 vagy 4 motoros. Első kereket hajt, vagy hátsó kereket?
Igen, hát alapvetően az, hogy szinkron vagy aszinkron a motor, az a felhasználó szempontjából tök mindegy. Itt az elektronika más, ami vezéli őt. A másik, hogy hány motor van benne, természetesen és nyilvánvalóan egy városi használatra szánt kis villanyautóban egy villanymotor van. És a dolog érdekessége, hogy évtizedekig favorizálták a gyárak az első kerékhajtást, mert hogy stabil, meg így, meg úgy. Igen, ám csak, hogy közben megjelent az ESP, amelyik egy alapvetően nem annyira stabil autót, hadd nem mondjak példákat, képes stabilá, biztonságossá tenni. Ezért aztán, ha megnézzük a mostani villanyautókat, akkor az egymotoros, egy villanymotoros autók nagyon nagy része hátsó kerékhajtású farmotoros. A következő, amikor már egy, hogy is mondjam, csak drágább kategóriát nézünk, ne adj Isten egy ilyen SUV, tehát egy kicsit emelt, akár még terepre is kimerészkedhető autót, abban már legalább két villanymotor találunk.
Tehát ez megy a 14-15 milliós kategória nagyjából.
Hát igen, mondhatjuk. De minden esetre a 20 millió fölöttiekben már legalább két villanymotor van, és most már találkozhatunk olyannal is, például az Audi e-tronnak a Sportback változata, amik most tanában fog megjelenni, ebben három villanymotor van, méghozzá úgy, hogy hátul van kettő. És ez meg tudja valósítani azt a torque vectoringnak nevezett jelenséget, amikor lendületesen fordulok, és akkor a villanymotor a következőt csinálja, tudja a kanyarívet, rájön a kormányállásból, egyebekből, és a jobboldali, tehát nem a jobboldali, bocsánat, a kanyar külső kerékre egy kicsit nagyobb nyomatékot ad, és ezzel is segíti az autónak a befordulását.
De dobja a fenekét az autó, igen.
Hát még nem dobja, de akár olyan, ha a dinamik menetprogramot választjuk ki, akár még egy kis broadside is belefér a villanyautónál is.
Tehát akkor tetterélhető a különbség a technológiai színvonalban a motorok számánál.
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az árban ez nagyon jól tetten érhető, tehát egy minél drágább egy autó, annál inkább számíthatunk arra, hogy több villanymotort is találunk, mert hiszen akkor már sportosabb igényeket kell, hogy kielégítsen.
A márkáknak van-e jelentősége az árképzésnél? Tudjuk nagyon jó, hogy egy benzines dízelnél mondjuk a Fiatot, egy Renault-t nézünk, egy Peugeot-t, akár egy Volkswagen kisebb autót is, tudjuk, hogy 4-5-6 milliós nagyjából ilyen szórásban lehet vásárolni ezeket az autókat.
Igen.
De hát ugye, hogyha más márkákat nézünk, a csillogos márkát, a BMW-t, a Audit, meg aztán még másokat, Jaguart, azok már 15-20 millió fölötti kategóriába tartozók. Ez megmarad, ez a különbség a villanyautóknál is?
Természetesen.
De miért? A márka miatt?
Hát a márka nagyon sok esetben meg is jelöli a felhasználók csoportját, hogy úgy mondjam. Mert nyilvánvaló, hogy egy 60 milliós Porsche-t nem mindenki tud megvenni, aki viszont igen, annak olyan igényei vannak, amit ki kell szolgálni. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak el, kíváncsiságból megnéztem azt, hogy például egy Audi e-tronnál hány darab vezérlő elektronika van. Egy teljesen felszerelt e-tronban 120-ig jutottam, mert nem, egy kicsit még többet is összeszámoltam belőle, tehát egy nem túl jól felszerelt e-tronban is van legalább 100.
Ez az elektronika, az mit jelent? Ez olyan mikroprocesszort jelent?
Ez olyan kis dobozka, amelyiknek saját memóriája van, fel lehet venni vele a kapcsolatot.
Lát el.
Igen, a szervizkompjúterrel, tehát ez azt jelenti, hogy amikor beviszik a szervizbe, és nem véletlenül márkaszerviz szoktunk hangsúlyozni, akkor ezt a 100-120 elektronikát kikérdezik a szervizben, hogy na van-e valami baj a öregem? Uh-huh. És ezt nem minden szerviz tudja megcsinálni, ma sem és később sem, tehát mindig lesz valami lemaradás a függetleneknél.
És az olcsóbb elektromos autókban nincs ilyen nagy számban?
Nincs.
Tehát ez is egy
jó részt, így van, jó részt ezért is olcsóbbak. Aztán például az Audiban van 12 információs hálózat, tehát Ken hálózatnak szoktuk ezt nevezni. Az olcsóbb autóban természetesen 2-3 ilyen Kennel kivégzik
az
egészet.
De miért kell ennyi hálózat, és miért kell ennyi elektronika? Hogyha hát meg lehet oldani a benzinmotorosnál egyszerű villanyautó működését olcsóban is, nem?
Hát ma már egy ilyen prémium kategóriás elektromos autónál, legyen az Mercedes, vagy Jaguar, vagy bármi, olyan igényeket kell kielégíteni, amihez ez mind kell.
Ezek a szolgáltatások, vagy
igen.
Egyéb?
Jó részt a szolgáltatások, illetve most itt boncolgathatjuk azt, hogy az előbb említett torque vectoring például, ez a menedinamikai plusz, amit hadd nevezzek így, ehhez is kell néhány vezérlő elektronika, hogy ez jól működjön. Tehát minden egyes plusz szolgáltatás egy vagy több elektronika beépítését jelenti az autóban, és ettől aztán olyan bonyolult lesz, vagy mást mondok. Az elektromos hajtásoknál eleinte nem nagyon foglalkoztak vele, de minél nagyobb teljesítményt tudnak ezek a motorok, annál inkább jelentkezik az a probléma, hogy nagyon melegszik a motor.
Hát a hűtés.
Így van. Na most ezért van az például, hogy mondjuk egy 300 kW összteljesítményű elektromos autónál ez a 300 kW, ez 10 másodperces teljesítményt jelent. A tartós teljesítménye durván a fele ennek, amit mondjuk 30 percig legalább folyamatosan tud szolgáltatni, mert annyira melegszik. Uh-huh. Na most már odáig elment fejlettségben ez a rendszer, hogy némely esetben az elektromos motorok forgó részének a belsejében is van hűtőfolyadék. Nem mondja nekem senki, hogy ezt egyszerűen meg lehet csinálni, mert nem lehet. Tehát itt az elektromos autók egyszerűsége az már a múlt ködébe vész lassacskán.
De az olcsóbb elektromos autóban nincs ilyen, nem?
Ott más, sokkal egyszerűbb hűtőrendszer van.
Mindenütt van hűtés egyébként?
Persze, muszáj. Sőt, most már ott is tartunk, hogy a töltés az egy nagyon kritikus pontja az elektromos autóknak, és minél nagyobb teljesítménnyel akarjuk tölteni ezeket az autókat. Tehát például az, hogy egy elektromos autót föl lehessen tölteni 10-15 perc alatt annyira, hogy közel 80%-át visszakapjuk az akkukapacitásnak, az csak úgy lehetséges, hogy mint amit a Porsche is csinált, 800 voltos rendszert tett az autóba, és 350 kW teljesítményű töltőt is rá lehet kapcsolni erre. Ennek az az ára, hogy töltés közben az akkumulátort is hűteni kell, a töltőkábelt is kell hűteni, mert különben maga a kábel is nagyon fölmelegedne. Hol van az egyszerűség? Az elektromos autók elterjedését inkább úgy nézzük meg, hogy ahogyan a benzines dízelautóknál is nagyon széles volt a spektrum az olcsó kisautóktól elkezdve az abszolút mindennel felszerelt luxusautókig, ez már most is ugyanígy van a villanyautóknál is. Na most, hogy mely villanyautók fognak elterjedni, hát ugyanúgy, mint ahogy a hagyományos autóknál is, az olcsóbbak természetesen, abból lesz sok. És ezekből a csúcsmodellekből viszonylag kevés, de hát ezek fogják majd mutatni azt, hogy merre tart a technika. Ahogyan az elektromos versenyautó kategóriáknál is, az első generációnál még autót cseréltek verseny közben a versenyzők 20 perc versenyzés után, ma már hál' Istennek sikerült addig eljutni, hogy ugyanakkor az autó, de végigbírja az akkumulátor az egész versenyt.
És lovakat annak idén a posztlak kocsiknál.
Hát majdnem, igen.
Még egy pillanatra a töltési sebességre térjünk már vissza. Tedd a szívedre a kezed. Véleményed szerint meddig fokozható a sebessége a töltésnek? Egy akkumulátor azért végtelen gyorsaságú és erősségű töltés nem bír, és ezt sokszor sem lehet ismételni. Márpedig ez egy komoly vetélkedési lehetőséget nyújt az autógyárak és a marketingesek számára, mert így próbálják elcsalogatni a konkurenciától a vásárlót, hogy nálunk lámblán már 150, meg 200 kWh töltő is van, és ez elég csak egy kávét meginni, és már kész is az autó, föl van töltve. Igen ám, de meddig, és mivel jár majd ez?
Egyelőre ott tartunk, hogy a mai elektromos autók legnagyobb részének az akkumulátora elviseli ugyan a gyors töltést, vagy már villámtöltésnek is szokták nevezni, de nem sokszor. Tehát arra ne számítson senki, hogy csak villámtöltővel tölti az autóját, és az milyen jó lesz. Ezeknek az akkumulátoroknak a degradációja, vagyis hát a kapacitás csökkenése fel fog gyorsulni, hamarabb tönkre mennek. Ezek a mai akkumulátorok azt szeretik, hogyha szépen lassan, nem túl nagy áramerősséggel is hosszú ideig töltik őket, és ezt meghálálják hosszabb élettartammal.
Na de így, ez már nem egy életszerű, hogy én 3 évet várjuk, hogy töltődjön az akkumulátor.
Ezért mondtam azt, hogy a villanyautóknak az ideális felhasználási területe a város, ahol éjszaka van idő feltölteni őket, nagy távra, hosszú távra pedig nem menjünk villanyautóval.
Amennyiben elkészül a nagyon sokat beharangozott és ígért szilárd test akkumulátor, akkor ez megváltozhat?
Változhat, de várjuk ki a végét, mert felelős emberek még most is azt mondják, hogy hát legalább 5 évet várni kell még erre. Bárki bármi mást mond, ez tűnik reálisnak.
Visszakanyarodva a hibrid hajtáshoz, ugye az is egy elektromos hajtás a maga módján, és abban is van a nagyon egyszerű, a lágy hibrid kezdve egészen elmehetünk ugye a plug-in hibridig, szóval azoknak a bonyolultsága akkor ugyanígy tetten érhető, mint az elektromos hajtásnál. Tehát azokra sem igaz, hogy egyszerűbbek, mint egy hagyományos belső égésű motoron.
Sőt, annyi a súlyosbítás, hogy adott egy olyan autó, amiben benne van a belső égésű motoros hajtáslánc, és pluszba beépítenek még egy elektromos hajtásláncot is. Tehát ezek mindenképpen bonyolultabbak, amit azzal hálálnak meg, hogy a belvárosokban lehet velük álló belső égésű motorral csak elektromos hajtással menni, meg lehet velük csinálni azt, hogy hétközben otthon este feltöltve csak elektromos üzemben járunk, és hétvégén nem okoz gondot.
Na de meddig? Mert azt mondtad, hogy gyorsan csökken a kapacitás, már pedig ugye, hogyha 50-60 km közötti hatótávja van egy plug-in hibridnek, akkor 2-3 év múlva, hogyha csak azzal járok a városba, elég gyorsan amortizálni fogom.
Nem feltétlenül. Nem. Az a helyzet, hogy itt is ugyanazok a garanciális feltételek érvényesülnek, mint a tiszta villanyautóknál, tehát én ebben nem látok problémát, sokkal inkább abban, hogy a hatóságok most abban gondolkodnak, hogy alkalmasint megvonják a zöld rendszám lehetőségét az ilyenektől, mert hát ha megnézzük, hogy milyen autók is kaptak ilyen rendszámot, akkor látunk köztük hatalmas SUV-ket, amikben némelyikben szinte alibiként van benne az elektromos hajtás.
Nem sokat ér abban, gondolom, egy ilyen 50-60 milliós autóban. Bár azért van olyan példa, amelyikben egy nagyon kis löketérfogató motor duruzsol, majdhogy nem állandóan, is termeli az áramot. Tehát annak azért van létjogosultsága, nem?
Hát ez a soros hibrid technika, némelyik autógyár alkalmazott ilyet is, és ilyen 15 kW teljesítménnyel pöfögött ez a kis benzinmotor, és ez folytonosan töltötte az akkumulátor, de így sem volt olyan észvesztően nagy hatótávolsága.
Így a beszélgetés vége felé tartva, hogyha elhangzik újra a kérdés, hogy átüljek-e a dízelemből egy villanyautóba, vagy egy hibridbe, akkor mi a döntés? Milyen döntést hozzak?
meg kell gondolni azt, hogy az életmódod mit követel meg. Mert ha mondjuk olyan az életmódod, hogy naponta 100 vagy 200 kilométert kell gurulni, azt ma még a villanyautókkal elég nehezen. Nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon nagy odafigyeléssel, átgondolással, útvonaltervezéssel, úgy lehet csak megcsinálni, míg egy mai dízellel megtankolod 3 perc alatt, és megteszel vele akárhány kilométer. Tehát ha ilyen az életmódod, akkor maradjunk a dízelnél. Ha viszont olyan, hogy hétközben napi 20-30, akár 50 kilométert is kell menni, és csak városban vagy város környékén, akkor érdemes úgy gondolkozni, hogy vegyél még egy kis villanyautót is.
Uh-huh. És a hibrid?
Hát a hibrid az tulajdonképpen megteszi azt, hogy egy autóban egyesíti a kétféle rendszer előnyeit.
És hátrányait.
De igen, igen, bár itt a hátrányok nem olyan nagyok, hát a hátrány az az, hogy állandóan az cipelni kell mindkét hajtásrendszert, és ez súly. Tehát ezért a fogyasztása az ilyen autónak több lesz, mint hogyha csak egy hajtásrendszer lenne benne, de ha nincs lehetőséget két autót tartani, akkor megoldás lehet a hibrid.
Tehát, hogy összegezve, akkor ne csak az ár legyen az összehasonlítás alapja.
Semmiképpen.
Ugye, hanem a műszaki tartalom, annak utána kell keresni, hogy megértse az ember, hogy miért adja ki azt a nagyon sok 10 milliós pénzt.
És a használati cél és a lehetőségek a villanyautó tartást illetően. Ezt is érdemes végig gondolni minden esetben.
Köszönöm szépen, itt voltál, Laci, még egyszer. Önök Papp László műszaki szakértőket hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.